korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, és talán nem hiúság, hogyha megjegyzem, hogy 50-szer találkozunk ebben a sorozatban a mai napon, és a mai elmélkedésnek a címe az, hogy ne félj, csak higgy. Két ölelkező történet, Jairus leánya és a beteg asszony. Útközben, amikor Jézus visszaérkezett, a tömeg örömmel fogadta. Jött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga feje, és Jézus lába elé borulva kérte, hogy menjen vele házába, mert egyetlen 12 éves leánya halálán volt. Útközben majdnem agyonnyomta a tömeg. Volt ott egy asszony, aki már 12 éve vérzésben szenvedett. Minden vagyonát orvosokra költötte, de egyik sem tudta meggyógyítani. Hátulról odalépett és megérintette ruhája szegélyét. Abban a pillanatban elállt a vérzése. Ki érintett meg? Kérdezte Jézus. Mindenki tagadta. Péter és társai megjegyezték. Mester, a tömeg szorongat és lögdös, és te még azt kérdezed, ki érintett meg? De Jézus megismételte. Valaki megérintett, mert éreztem, hogy erő árad ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat rejtve, remegve előjött, leborult előtte, és az egész nép láttára megvallotta, miért érintette meg őt, és hogyan gyógyult meg abban a pillanatban. Leányom, mondta neki, hited meggyógyított. Menj békével! Még beszélt, amikor a zsinagóga elöljárójának ezt a hírt hozták. Leányod meghalt. Ne fárasz tovább a mestert. Jézus azonban ennek hallatára is bátorította. Ne félj, csak higgy, megmenekül. Mikor a házhoz ért, nem engedett be mást, csak Pétert, Jánost és Jakabot, továbbá a leány apját és anyját. Sírt és jajgatott ott mindenki. Ne sírjatok, szólt rájuk, nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették, mert tudták, hogy meghalt. De ő megfogta a kezét és rákiáltott, leány, kelj fel, ja, más helyen még arámul is, talita kum. Erre visszatért a lelke, és rögtön fölkelt. Meghagyta, hogy adjanak neki enni. Szülei nem tudtak hová lenni az ámulattól, de megparancsolta nekik, hogy senkinek se szóljanak a történtekről. Nagyon részletes, nagyon mozgalmas, egymásba fonódó, szeretetben ölelkező történet, annyira megfogott, hogy még az utána való kis elmélkedést is erről fogom felolvasni. Épp mozgalmassága és összefonódása miatt olyan életszerű. Annyira életszerű, ahogy a két történet kicsit összegabajodik, majd a gyógyulás után következik a leányka életre hívása. Van egy közös elem, a 12. Nem tudom, felfigyeltek-e erre, kedves hallgatóim, hogy a két történetben van egy azonos szám, a 12. Én évtizedekig nem is gondoltam erre. Mindaddig, amíg eddig egyik kedves káplánunk erre egy prédikációjában felhívta a figyelmet. 12 éves a kislány, és meghalt. 12 éve szenved súlyos betegségben az asszony, rituálisan teljesen kiközösítve, ezt már egyszer részleteztük. Amikor a kislánya világra jött, abban a pillanatban alkonyult be az asszony élete. Milyen érdekes, egy ponton. Amikor a szülők nagy örömére egy élet elindult és felfelé ívelt, akkor az asszony élete lefelé zuhant. Reménye lassan foszladozott, mindenét feláldozta már, hiába. Lukács, mint orvos szellemesen meg is jelzi, hogy minden pénzét orvosokra költötte. Egy ponton indult el a két év, két pálya, az egyik felfelé tartott, a másik a mély felé zuhant, soha nem találkoztak. Most mégis ebben a pillanatban metszették egymást, mert mélyben volt már az asszony pályája, és abban a pillanatban erre a mélyre zuhant a kislány élete. Egy napon indult, és egy napon találkozott a két ív. Emberi szem számára, emberi szív érzése szerint a dolgok legmélyén találkoztak, összeértek. Az is szép, hogy a 12-es számmal fejezi ki az evangélista ezt a mélypontot. Nem is éveket jelent ez tulajdonképpen, hanem jelképes számként a teljességet érzékelteti, a beteljesülést, ebben az értelemben most, itt ebben az esetben a negatív beteljesülést, itt már nincs tovább, vége ennek az élményét. És akkor a dolgok mélypontján, már ott van mind a kettő a dolgok mélypontján, mégsem a semmi, a halál és a pusztulás az Úr. Mert a két életút metszés pontjában a szem számára a legsötétebb ponton egyszerre ott áll Jézus. Már mindenét elpazarolta, az egész életét, a másik a víruló életet elveszti egy szempillantás alatt. Kiabáló, lögdösödő, kérő, könyörgő tömeg közepén van Jézus, voltaképpen az élet mélypontján. Nem is áll. Őt is rángatja a szeretet vágy, e hatalmas, rendezetlen hullámzás ebben a nagy, hömpölygő tömegben. És legbelül nyugodt. Végtelen békesség van benne. Az ordibálásban meghallja Jairus hívását, a lögdösödésben megérzi az asszony érintését. Mert benne találkoznak az utak. A végtelen szeretet útjára küldi gyermekeit, és örömmel szemléli őket, ahogy haladnak a kezdő és végpont között. A végtelen szeretet lényege és szíve, hogy nem rángatja őket, nem kényszeríti kimért utakra, hagyja azt is, hogy tévutakra térjenek, vagy hogy egymást megsebezzék. Ezért nem csak örömmel, hanem mély fájdalommal is szemléli őket. Benne találkoznak az öröm és a fájdalom, a boldogság és a reménytelenség ösvényei. Annyira szereti őket, hogy végtelen örömében, fájdalmában ő maga is magára veszi a vándorlók bánatát, szenvedését, de minden reményét is. Velük tart, de nem kényszeríti őket semmire. Ha találkoznak, beszélgetnek. A vándorok elmondják gondjaikat. Ő leül velük, együtt esznek, csendes szóval csendesíti vergődő szívüket. Csak egy a lényeges, hogy ki tudják mondani, hogy fáradtak és megtört szívűek, mint ez a két ember, a zsinagóga vezetője szavakkal, a névtelen asszonya érintéssel. Most pedig zenével elmélkedjünk egy kicsit. hogy ezek a csodálatos utak találkoznak, ott van a keresztút közepén Jézus, láttuk, most egy-két szép sajátosságra figyeljünk fel ebben az iker történetben. Először is Jairus beszélő név, tudjuk, hogy a nevek sokszor népies etimológiát hordoznak, de mégis elég beszélő név, nagyjából azt jelenti, hogy az Úr lát, vagyis látja a szívemet, gondomat, bizalmamat. Érdekes, hogy zsinagógai elöljáró létére nagy hittel fordul Jézushoz. Ezzel is erősítve meggyőződésünket, hogy nincs sablonosság az örömhírben. A múltkor éppen arról beszélgettünk, hogy a századost kísérő zsidók is Jézus iránt nagy bizalommal voltak. Tehát még egyszer mondom, hogy az evangélium hitelességét a tudományos magyarázatokon túl bennem az is folyton erősíti, hogy nincsenek benne fehér és fekete emberek, csak rosszak, csak jók, hanem az ember szívének az átmenetei, és nincsen, nem minden farizeus rossz, és nem minden írástudó rossz, és így tovább. A halálhír vételének pillanatában tehát két erő küzd. A most már mindegy. Kár fárasztani a mestert. Ez az egyik erő. Ez egy kórus. Ugye Jézus bátorítása a másik erő, menjünk csak tovább az úton, pedig itt úgy néz ki, hogy vége az útnak, menjünk, ne félj, csak higgy, hiszen a leányka alszik. Hát persze, hogy erre nevettek, ha más szinoptikusoknál még az is van, hogy már jelen voltak a zenészek és az énekesek, a hivatalos gyászolók. Racionális értelemben csak klinikai halál lenne, erről szól a szócska, ma már így ezt mondanánk, ugye, hogy persze alszik, mert csak néhány másodperce halott. Nem, akkoriban nem volt ilyen felismerés. Nem, hanem inkább sokkal mélyebb dolgot jelent, hogy nem halt meg, csak alszik. Azt jelenti, hogy Isten szemében nincs halál. Amit mi annak vélünk, csak alvás. Gondoljunk csak arra, a négy napos halottra is vonatkozik. Lázár, ami barátunk elaludt, megyek és fölébresztem őt, pedig hát ő nem úgy halt, nem olyan halott, mint a kislány, sírban van. Tehát Isten szemében nincs halál. Mi annak látjuk, mert csak az egyik oldalon állunk, és nem vagyunk képesek érzékszerveinkkel követni az eltávozottat, Isten szemében alvás. Ezért az egyik gyászmise prefációban van is ilyen, hogy felébresz minket halálos álmunkból. Érdemes felfigyelnünk arra, hogy az evangéliumokban három feltámasztás történet van mindössze, de mind olyan gyönyörű a szerkesztés, hogy a halálnak a három fázisában, tehát kislány éppen, hogy csak meghalt, a naimi ifjút viszik ki már a temetőbe, és Lázár már négy napja a sírban van. És nincs több. Pontosan ezért, hogy bemutassa az evangélium azt, hogy az élet mindegyik, a halálnak a mindegyik szakasza Isten szemében nem igazi halál. Azután beszéljünk, még azt megjegyzem, az előbb mondtam, hogy a Lukács evangéliumban a Talita cum, az eredeti felébresztő szöveget Márknak a sajátja, ő őrzi meg ezeket az arám kifejezéseket. Aztán egy kicsit beszéljünk az asszonyról. Nem Jézus szava és érintése gyógyít, itt most meg sem szólal, és nem is érinti, hanem az asszony hitére és végtelen bizalmára a Jézusból áradó szeretet, amely mindig benne van, és itt most a történet fordítva játszódik le, Jézus nem is szól semmit, és az asszony megérinti végtelen bizalommal, és árad a szeretet. Érinteni, erre is gondoljunk, ma már nem figyelünk föl erre, nagyon merész dolog volt, hiszen ez a szegény nő rituálisan tisztátalan volt. Erről már többször beszéltünk, tehát emiatt a betegsége miatt emberek közé nem mehetett, Isten tiszteleten nem vehetett részt. Az ilyen személy érintése a megérintettet is tisztátalanná tette. Persze nem Isten szemében, és nem Jézus szíve szerint, de azért volt ilyen bátortalan az érintéssel, és ezért félt előjönni. Mert olyat tett a nagy hitével, a hitből fakadó nagy merészséggel, ami hát szinte hát lehetetlen volt. De még egyszer mondom, Isten szemében, Jézus szíve szerint ő nem volt tisztátalan. Nincs tehát halál, és nincs kivetettség. Az emberek szemében ekkor már mindketten halottak voltak. Őket már érinteni sem érdemes, nem is szabad, hiszen már kívül vannak a világon. Az asszony ugye rituálisan, de kívül van a világon. A kislány szintén már minek fárasztani a mestert. Értük fáradni, menni, tenni, fölösleges, sőt, káros az egészségesekre, az élőkre nézve. Jézus azért is jött, hogy szemeket nyisson, hogy felhívja a figyelmet a vallás élet súlyos és káros tévedéseire, hogy mindegyikünk útját velünk együtt járja végig, megmutatva, hogy a végtelenbe vezet mindegyik ösvény, ami látszólag a semmibe vezet. Persze, ha időnként leülünk mellé az úton, ha érintjük őt, ha meghívjuk őt, ha engedjük, hogy nyitogassa szemünket, hogy ne receptek alapján reménykedjünk a messiásban, engedjük, magyarázza ő az írásokat, és tanuljunk bizalmat Jairustól. Tanuljunk kitartó és jó értelembe vett rámenőséget az asszonytól. Lássuk, tudjuk és érezzük, hogy nincs olyan halál és olyan kirekesztettség, amiből ő föl ne tudna ébreszteni, támasztani, amit ő föl ne tudna oldani. Menjünk tehát vele együtt, és segítsünk a csendesen tömegbe vegyülőkön, a névteleneken.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.